Kontakt Rádió.
A fáraók földjén. Műsorvezető dr. Győri Hedvig és Varga Anna Mária.
Kedves hallgatóink, köszöntjük Önöket a Fáraok Földjén című műsorban. Ezúttal Venamon beszélgető rovatunkhoz érkeztünk, és egy olyan témáról fogunk beszélgetni, amire Önök kérdeztek rá. Egész pontosan úgy hangzott a kérdés, amiből kiindulunk, hogy hogy tudtak az egyiptomiak a Nílus partján élni, hogyha a Nílus tere volt krokodilokkal. Hát ez egy tényleg izgalmas, érdekes kérdés, és ezzel igazából nem szoktak olyan sokat foglalkozni. El szokták intézni azzal, hogy a krokodil az éjszakai állat, meg azokat a helyeket, amiken a krokodil lakott, azokat elkerülték. A dolog azonban ennél sokkal bonyolultabb, mivel a krokodil egy rendkívül izgalmas, érdekes állat, és ugyanakkor nagyon veszélyes is. Nagyon tanulékonynak is tartják, tehát megfigyelték azt, hogy a krokodil figyelemmel kíséri a környezetében történt változásokat, és figyel arra, hogyha valaki megjelenik az ő körzetében, akkor az mit csinál, és milyen rendszerességgel csinálja mindazt, amit csinál. Így aztán a krokodil azt is tudja, hogy mikor várható ismét ugyanaz az állat vagy ember azon a helyen, ahol ő lenni szokott, ami az ő territóriuma. És bizony előfordulhat az, hogy valaki rendszeresen jár egy bizonyos helyre, ahol semmi baja sem történik, egészen addig, míg egyszer csak az egyik pillanatról a másikra a krokodil megtámadja. A krokodil ugyanis nagyon izgalmas, érdekes támadási módszert alkalmaz, amelyiknél a nílusi krokodilok az egyik, vagy talán a legveszélyesebb állatok a krokodilok között. Sokféle krokodil van, mint tudjuk, alapvetően Afrikában kétféle krokodilt különböztetnek meg. Az egyik a nyugat-afrikai, másik pedig a nílusi krokodil, és ez egy új fejlemény, mert nagyon sokáig úgy gondolták, hogy egész Afrikában a nílusi krokodilnak a különböző fajai éltek különböző területeken, földrajzi egységekre osztva tulajdonképpen 7 területet különítettek el a krokodiloknak a lakóhelyeként. Közép-Afrikában inkább kisebb termetűek, törpe krokodilokat, a Nílusban, Nílus folyónak a vidékén, értve ez alatt az egyiptomi meg a szudáni területet is, egészen a Viktória-tóig, ott pedig a legnagyobb krokodilfajtákat. Az utóbbi időkben a DNS vizsgálatoknak köszönhetően másképp kezdett kialakulni, még azonban ez az új kép hivatalosan nincsen jogilag is megerősítve, addig pedig még további kutatások folynak árnyalni, finomítani ezeket a különbségeket. Alapvetően arról van szó, hogyha kimondják, hogy nem a nílusi krokodil, hanem egy másik nemzetség vagy faj az, amelyik a nyugat-afrikai krokodilt jelenti, akkor a védettségi fokozatban is jelentős különbségek következnek be. A krokodil ugyanis nagyon sokáig, tulajdonképpen a 60-as évektől az utóbbi évtizedig védett állat volt, a vörös listán szerepelt, ami azt jelentette, hogy nem szabadott vadászni rá, mert kipusztuló félben volt, már rendkívül kevés élt belőlük. Ez azonban hála a természetvédők közreműködésének megváltozott, és most már abba a kategóriába került, amit egyáltalán nem kell védeni, de figyelemmel kell kísérni, nehogy ismét visszaessen ebbe a területbe, erre a védettségi fokra. Ennek köszönhető például az, hogy az Asszuáni gátnál is a Nasser-tóba is visszatelepítettek már nílusi krokodilokat, és azt mondják, hogy jól is érzik ott magukat. A nílusi krokodilok tehát egész Egyiptomban megtalálhatóak voltak, és hogy az egyiptomiaknak folyamatosan számolni is kellett velük, ezek nem voltak békés jószágok, azt jól mutatja az, hogy nagyon sok haláleset volt, és nem véletlen, hogy az egyiptomiak a krokodil által elpusztított, megölt személyeket istenként tisztelték, isteni rangra emelkedett az illető. Tudjuk ugye, hogy az egyiptomiaknál nagyon fontos volt az, hogy megőrizzék a testet. Ezért is mumifikálták, hogy a túlvilági életben a lélek a testet magára tudja ölteni, és aztán ebben az alakban élhesse az örök életét, természetesen azután, hogy Osiris előtt a szív mérlegelésén részt vett, és ezen a mérlegelésen igaz hangúnak bizonyult, tehát olyannak, aki nem követett el bűnt, és nem is hazudta azt, hogy nem követett el, mert a szíve, illetőleg az azt helyettesítő szív, Skarabeusz igaz válaszokat adott. Innen ugye az igaz hangú elnevezés. Tehát azokat, akiket a krokodil elpusztított, azoknak a teste többnyire nem maradt meg, vagy legfeljebb csak csonkok belőle, és így az örök életet nem tudták volna elérni, a testüket nem tudták volna visszakapni, de mivel a krokodil által pusztultak el, ezért valamilyen csoda folytán a túlvilágon ők megistenültek. Kérdés, hogy hogyan védekeztek az egyiptomiak a krokodilok ellen? Nos, ezzel kapcsolatban többféle feljegyzésünk is van, illetőleg vizuális, képi formában is lehet látni a védekezésnek a módját. Egyrészt a krokodilok csapatokban élnek, és nagyon komoly hierarchia van, melyik a vezető hím a csapaton belül, a legnagyobb volt, és az is volt jellemzően a legerősebb, tehát így tudta a vezető szerepet biztosítani magának. Tehát, hogyha egy áldozatot elkapott a krokodil, mondjuk a borjuk közül, akkor azt az áldozatot levitte a víznek a mélyére. A víz mélyén megfulladt az állat, és utána már a megfulladt állatot szétszabdalták a krokodilok. Először a legerősebbek ettek belőle, majd a maradékot kapták a kisebbek is, szépen fokozatosan, méret szerint lefelé haladva. Tehát az egyik lehetőség az az volt, hogy megetették a krokodilokat, mielőtt átkeltek mondjuk a Níluson egy csordával, hogy maga a csorda, a többi része az épségben át tudjon kelni. Egy másik lehetőség a mágikus védekezés volt, ráolvasással is védekeztek. Van olyan jelenetünk, olyan ábrázolás Masztabában, ahol két ujjat kinyújtva, előre nyújtva, a csónak tetején állva mutat a krokodil felé egy pásztor, ezzel tartva őt mágikusan távol. Természetesen ráolvasást is mondott hozzá, amelyik ugyanezt a célt szolgálta, hogy maradjon távol a krokodil. Ilyen ráolvasás kifejezetten krokodilra vonatkozólag nagyon kevés maradt fönn, ezzel szemben fönnmaradt olyan, ami kígyókra vonatkozik, mégpedig igen nagy számban, és szerkezetében megegyezik a krokodilokéval, tehát minden valószínűség szerint ugyanilyen bőségben voltak a krokodilok elleni ráolvasások is, és ugyanilyen szerkezettel készültek. Egy harmadik módszer lehetett, illetőleg volt pontosan a krokodiloknak a territoriális jellege miatt, hogy minden krokodilnak megvolt a maga területe, és ezt a területet nagyon erőteljesen védelmezte is, hogy más hím krokodil az ő területére ne jöjjön, csak nőstények, illetőleg a párzás időszakában kiválasztott nőstények, és annak a krokodil kölykei, azok éltek ott azon a területen, azon a territóriumon. Tehát ezeket a krokodilokat az egyiptomiak nyilván meg is ismerték, nem véletlen, hogy olyan nagyon sok krokodil szentét ismerünk Egyiptomból. Szinte minden faluban a Fájum területén, amiről ugye tudjuk, hogy nyüzsgött a krokodiloktól, voltak krokodil szentélyek. Tehát ez azt is mutatja, hogy az egyiptomiak a krokodilt a szentélyekben ételekkel, italokkal látták el, etették más néven, és nagyon könnyen elképzelhető, nagyon valószínű, hogy a szent krokodilokat, azokat hát ugyanígy megetették, bizonyos helyeken ezt konkrétan tudjuk is. Tehát elképzelhető, vagy valószínű, hogy a folyónál is voltak bizonyos helyek, krokodil etető helyek, amiket ők ugye nem etető helyként tartottak nyilván, hanem áldozati helyként, ahová vitték rendszeresen a krokodiloknak az áldozatot, a napi áldozatot, és a napi áldozattal aztán a krokodil tele volt annyira, hogy nem kívánt elragadni mást. Persze azt is hozzá kell tenni, hogy a krokodilok ugye nem ilyen óriásinak születtek, hanem a születésükkor, amikor a tojásból kikeltek, átlagosan 30 centisnek szokták őket mondani, 25-35 centi közötti mérettel, tehát még egészen kicsik voltak. Ezek az egészen kicsi krokodilok, ezek viszont lárvákkal, rovarokkal, mindenféle apró dologgal táplálkoztak, a vízből növényi algákat is kiszűrtek, tehát mindenevő a krokodil, mindent képes megenni. A picikék azok ilyen pici dolgokat ettek. Ahogy növekedett a krokodil, egyre nagyobb lett, először a kis halakat, rákokat is megette, tehát a különböző vízi lényeket, és ahogy nőtt, egyre nagyobb halakat evett, és a már tulajdonképpen felnőtt krokodil, 2-3 méteres krokodil volt az, amelyik a nagy vadakat is elpusztította, és bizony el kell mondani, hogy a krokodil szempontjából az ember is ilyen nagy vad volt, tehát ugyanúgy vadászik a krokodil az emberre, mint bármilyen más állatra. Éppen ezért az embereknek nagyon óvatosaknak kell lenni. Sokat lehet hallani, például a krokodil Dandy is ezt filmesíti meg Ausztráliában a krokodil veszélyről. Ezek ugye a sósvízi krokodilok, amiket a tengerben élő krokodilokként is ismernek. Nos, ezek nem csak a tengerben élnek, hanem ezek olyan krokodilok, amik képesek a tengerben is élni. A csúcsot egy olyan krokodil tartja, amelyik 14 kilométerre beúszott a tengervizébe, de ez nem jellemző. Általában közelebb szoktak tartózkodni, egyszerűen azért, mert ott bőségesebb táplálékot találnak, mint az édesvízben, mert hogy ezek is ugyanolyan jól élnek az édesvízben, mint a többi krokodil. No, ezekről a sósvízes krokodilokról nagyon viszonylag pontos adatbázist tartanak fönn, hogy hány embert támadtak meg, és milyen baleseteket okoztak, mennyire volt halálos vagy nem halálos ezeknek a támadásoknak az eredménye az ember szempontjából, és körülbelül az 50%-a az bizony halálos volt. A nílusi krokodiloknál nincsen ennyire pontos adatbázis, tekintve, hogy nagyon sok olyan afrikai ország van, ahol ezt nem vezetik, és tulajdonképpen amikor egy-egy nevezetes eset van, ami a sajtóba is eljut, az jut el, vagy az se jut el az adatbázishoz, de így is meg lehet állapítani, hogy a sósvízi krokodilok után a nílusi krokodil a második, amelyik a legtöbb áldozatot szedi, de ami ennél is megdöbbentőbb, hogy az áldozatok 70-80%-a meg is hal, tehát halálos támadások ezek a krokodilharapások, nagyon keveseknek sikerül túlélni. Tehát ezek között, a krokodilok között, ezekkel éltek az egyiptomiak együtt, és bizony nem véletlenül tartottak olyan nagyon, nem véletlenül tisztelték annyira a krokodilt, és szelidítették, vagy legalábbis próbálták megszelidíteni, hogy legalábbis egy elfogadható életmódot tudjanak folytatni velük. Most egy kis zenét hallgatunk, majd folytatjuk műsorunkat.
شو بحبك
Kedves hallgatóink, folytatjuk Fáraok Fölgyén című műsorunkat. Venamon beszélgeti rovatunkban a krokodilokról beszélgettünk. Mielőtt azonban folytatnám, egy nagyon fontos hírt elfelejtettem a műsor elején mondani, nevezetesen azt, hogy hétfőn lesz a társaságnak a közgyűlése, amelyikre természetszerűleg minden társasági tagunkat várunk, és nagyon fontos, hogy mindenki eljöjjön, hiszen határozat képesnek akkor lehet mondani a közgyűlést, hogyha az 50% plusz egy fő jelen van. Hogyha még sincs ennyi ember jelen, akkor fél órával későbbre hívtuk össze, amíg ez az idő eltelik, akkor pedig egy izgalmas, érdekes előadásról lesz szó, a középkori egyiptomi arab történelem szemlélettel kapcsolatban, melyet egyik elnökségi tagunk fog tartani. A pontos programot a társaságnak a honlapján, tehát a www.mept.hu honlapon el lehet olvasni részletekkel együtt. A kedves hallgatóink pedig, mivel a megbeszéléseket, a programokat is ezen az ülésen fogjuk eldönteni, legalábbis nagy vonalakban, mert ugye a részletekben lehetnek módosulások az éppen esedékes helyzetnek megfelelően, kérjük, hogy a igényeiket, kérdéseiket, ötleteiket, javaslataikat küldjék el nekünk a honlapon levő levelező rendszer segítségével, e-mailben ezt bármikor megtehetik. Most akkor visszatérünk a krokodilokhoz. Tehát ott tartottunk, hogy az ókori Egyiptomban nagyon sok krokodil élt a Nílusnak a völgyében, magában a Nílusban, és tudjuk azt, hogy a krokodilok nem csak a Nílusban élnek, hanem a vízparton is. Tehát ez azt jelenti, hogy körülbelül egy 50 méteres körzetben a krokodilok még igencsak sűrűn előfordulnak a víznek a partján is. És mivel a vízparton is élnek, nem csak a vízben tudnak nagyon jól úszni és gyorsan, hangtalanul haladni, tehát egyik pillanatról a másikra tűnnek föl, olyan hangtalanul tudnak a víz alatt úszni, gyakorlatilag csak a szemük látszik ki a vízből, illetőleg az orruk, amin keresztül a levegőt veszik, hiszen tüdővel lélegeznek, és átlagosan néhány percig szokták az orrukat a víz alatt tartani, de 2 vagy 3 órát is képesek, hogyha szükségesnek látják. Tehát nem csak a vízben veszélyesek, hanem a vízparton is megállapították, hogy a nílusi krokodilok, ha csak rövid távon is, de 14 km/h sebességgel képesek szaladni. Tehát, hogyha valaki a vízparton van, és úgy érzi, hogy ő most biztonságban van, akkor nagyon téved. Minél közelebb van a vízhez, persze annál nagyobb veszélyben van, mert az a támadási technikája a krokodilnak, hogy a vízből kiugrik, a farkával kidobja magát, és ugrás közben kapja el az áldozatát, és fordul vissza a vízbe, hogy mindjárt a mélybe leragadja magával. Eleve a szárazföldön van, akkor a farkával csapja le. Tekintve, hogy ezek az állatok igencsak nehezek, több száz kilót nyomnak, a farok önmagában is nagy súly, ezzel így meglegyez valakit, akkor az illető az könnyen lehet, hogy eszméletét is veszíti, és akkor nagyon könnyű préda lesz. Tehát a krokodillal még a vízparton is vigyázni kell. Azt szokták mondani a krokodillal teli vidékeken, hogy a 50 kilométeres körzetben ne közelítse meg senki a vizet. Könnyű volt ezt mondani, illetve könnyű ezt mondani, annál nehezebb megtenni Egyiptomban például, ahol ugye a vizet is a lakóhelyekre a Nílusból vitték. A vízhordó az egy teljesen hétköznapi bevett foglalkozás volt. Ugyancsak elkerülhetetlenül a vízhez kötődött a munkájuk a mosó embereknek. Voltak a falvakban a szegény emberek, akik saját maguknak mostak, az asszonyok ugye a vízpartra mentek, és ott a vízben mosták a ruhát, pontosabban verték ki a ruhából a koszt, majd a vízpartján teregettek ki. Amikor egy-egy városban éltek az emberek, az előkelőbbek, ott nem a cselédjükkel, hanem a vízmosó emberekkel, mint a kézművesek, olyan foglalkozás volt a mosó embereknek a tevékenysége is, velük mosatták ki a ruhákat. Ők pedig, miután kiverték megfelelő módon a koszt, akkor utána a Nílus partjára teregették ki, tiszta ruhára, hogy ne koszolódjon újból az a ruha, amit kimostak. Na most rendszeresen oda jártak, minden nap el lehet képzelni, hogy mennyire ki voltak téve a krokodil veszélynek. De még inkább veszélyesebb volt az élete azoknak, akik nádvágók voltak. A nádvágás az is egy teljesen általános, mindennapi foglalkozás volt Egyiptomban, hiszen a papirusz szárából nagyon sok mindent készítettek, ami ugyan palka, de ugyanakkor volt kétfajta nád is Egyiptomban, amiket szintén felhasználtak, különböző bútoroknak a készítésére is. Ők félig a vízben, a mocsaras területeken éltek, és a krokodil bizony ott is sűrűn megfordult, a mocsaras, lápos terület is kedvenc tartózkodási helye. Mivel pedig a felnőtt krokodiloknak barnás a színe, vagy akár teljesen barna is, ezért a mocsárlápnak a nedves földjétől nem is biztos, hogy jól elváltak. Persze a kisebb krokodiloknak a színe az más, olyan zöldes-barna foltokkal, fekete vagy sötét-barna foltokkal, tehát az feltűnőbb, de ugyanakkor ezek a kis krokodilok kevésbé voltak veszélyesek. Azt azért hozzá kell tenni, hogy a krokodil mamák körülbelül 2 éves korukig maguk körül tartották a kis krokodilokat, addig vigyáztak rájuk, és hogyha veszélyt észleltek, mármint a krokodil kölykökre irányuló veszélyt, akkor a szokásosnál is agresszívebbek voltak. Ha tele volt egy krokodil, úgy normál körülmények között, akkor nappal szépen heverészett, figyelte a környéket, hogy tudja, hogy mi a helyzet, de nem volt feltétlenül támadó a magatartása. Ha éhes volt, az persze egy másik eset. Ilyen körülmények között inkább éjszaka vadászott, aminek ugye az az oka, hogy a krokodilok testhőmérséklete, a hideg vérű állat, tehát le kellett hűtenie a test hőmérsékletét ezeken a nagyon forró területeken, nem bírt sokáig a napon lenni, mert annyira fölmelegedett, hogy a vízbe vissza kellett menjen, hogy lehűtse. Tehát ez rendkívül sok energiát vett igénybe, ezért fölöslegesen az energiáját, az erejét nem tette próbára. Éjszaka hűvösebb van, akkor viszont nyugodtan vadászott. És akkor a nádvágók ugye eleve a nádasba kellett bemenjenek, ahol a krokodilok napközben aludtak. Megzavarta őket, nyilvánvalóan agresszíven viselkedtek. Meg hát a krokodil fészkek is ott lehettek, ahol a kisebb krokodilok vannak, amiket a krokodilanyák nagyon erőteljesen védelmeztek. Tehát ez egy igen veszélyes foglalkozás volt. Még egy nagyon veszélyes foglalkozás volt az ókori Egyiptomban a halászoknak a tevékenysége, akik kifejezetten a vízen éltek, és a vízből gyűjtötték azokat az állatokat, amiket aztán a partra víve eladtak, hogy abból éljenek, vagy hát maguk, saját maguk számára elkészítettek, hogy élelmiszerük legyen. Megfigyelték, hogy bizonyos helyeken a halászoknak a hálóját követik a krokodilok, és abból szemezgetik ki a maguk számára a halakat. És hát ugye az is előfordulhat, hogy a krokodil beleakad abba a hálóba, és krokodilt is fognak a halakkal együtt. Azért nem volt egyszerű a halászoknak sem az élete, és nagyon oda kellett figyelni, hogy mit csinálnak, és hogyan csinálják. Mindezek ellenére az egyiptomi kultúra virágzott, és megbirkoztak a krokodil veszéllyel. Hogy konkrétan hogyan, mit csináltak, azt, mint említettem, alapvetően három dolgot tudunk ezzel kapcsolatban, illetőleg valamivel többet. Az egyik az az, hogy elkerülték azokat a helyeket, ahol tudták, hogy krokodilok vannak. A másik az az, hogy a krokodilokat mágikusan megpróbálták varázslattal távol tartani maguktól. Harmadik, hogy áldozatokat mutattak be a krokodiloknak, megszelídítették őket. És ehhez kapcsolódik egy nagyon érdekes feljegyzés, miszerint Denderában, a római korban a krokodilokon, mint ahogy a delfineken szoktak, vagy a lovakon lovagoltak a denderaiak, kantárt helyeztek a krokodilnak a fejére, és úgy tudtak közlekedni. Hogy ez mennyire valós és mennyire mese, azt nem tudjuk. Minden esetre elméletileg ez lehetséges, a gyakorlatban azért eléggé kérdéses, hogy ez valóban így volt-e. Tudunk egy másik dolgot is, ezt Strabón jegyezte föl, a krokodil vadászatot, ugyanis voltak olyan területek, ahol nem krokodilofilok voltak, vagyis krokodil szeretők, akik áldozatot mutatnak be, hanem bizony krokodil gyűlölők voltak, krokodilfóbia volt, félelem volt, és hogy ne legyen annyi krokodil, vadásztak a krokodilokra. No, ennek a krokodil vadászatnak is voltak speciális módszerei. Vannak olyan szigonyok, amik rendkívül erősek. Nyilvánvalóan a krokodilra nem lehetett egy gyenge szigonnyal vadászni, olyan erős szigony kellett, ami a krokodilnak a páncélját átüti. Ez a páncélt átütő szigony pedig kifejezetten nagyon erős kellett legyen. Voltak azonban olyanok, akik egy kicsit csalafintább módon oldották meg a dolgot, az előbb említett Strabón feljegyzésében azt olvassuk, sok ugyanis a Geográfika 17. könyvében, hogy két malac kellett ahhoz, hogy egy krokodilt elfogjanak, és utána, ha már elfogták, akkor ugye annak megfelelően tudtak bánni vele, hogy mi volt a céljuk a krokodillal. Nevezetesen az egyik malacot leölték, és a vízbe dobták. Jó messziről, hogy jó feltűnő legyen, bedobták a vízbe, véresen terjedt a vérszagra jöttek a krokodilok, közben pedig a parton kikötöttek egy másik malacot, amelyik visított, amelyiket viszont úgy kötöttek ki, hogy egyúttal egy horog is volt benne, és amikor jött a krokodil és fölfalta ezt a malacot, akkor ezt a horgot is fölfalta, és ettől kezdve a krokodillal már nyugodtan el tudtak bánni. A másik azt tudjuk, hogy a krokodilnak a háta rendkívül erősen páncélos, a hasa viszont sokkal lágyabb, tehát tulajdonképpen a krokodil alulról sebesíthető meg, természetesen a vízbe bemenni, hogy majd a víz alól a krokodilt valaki megsebesíti, az nem járható út, de amikor, hogyha ágaskodik a krokodil, akkor az alatt megfelelő szögben és gyorsasággal a szívét átszúrni, akár láncsával is, az megoldás. Tudjuk, hogy vadásztak az egyiptomiak a krokodilra, tudjuk, hogy szigonnyal is lehetett rá vadászni, tehát minden valószínűség szerint ezt ők is alkalmazták. Voltak tehát olyan területek, ahol a krokodiloktól féltek, voltak, ahol kedvelték őket, és tisztelték, ott természetesen nem vadásztak rá. Ahol viszont vadásztak, ott a húsát is elfogyasztották, tehát a krokodil húst is ették az egyiptomiak, ha nem is mindenütt. A krokodil tojással egy kicsit más a helyzet, nem tudjuk, hogy azt fogyasztották-e vagy sem, de az biztos, hogy begyűjtöttek krokodil tojásokat, és az is biztos, hogy a vadászott krokodilok között volt olyan, amelyiket azért vadázták, hogy élve egy krokodil szentélybe vigyék, ahol szent állatként nagy tisztelet vette körül az illető állatot. A Fájumban volt egy olyan város, Fájumnak a fővárosa, Arsinoénak nevezték, miután második Arsinoé fáraó nő meghalt, de korábban Krokodilopolis volt ennek a városnak a neve. Sedit az egyiptomi neve a városnak, és ebben a városban nyüzsögtek a krokodilok, és volt egy krokodil szentély is. Ebbe a krokodil szentélybe pedig már a római korban a turistákat is elvitték, rendszeres turista látványosság volt, ugyanis az történt, hogy a reggeli, ebéd, vacsora maradványokat félretették, és a krokodil isten, Szobek istennek a papjának adták oda, aki aztán ezt annak rendje és módja szerint a krokodilnak is átadta. De mivel ez a krokodil, ez a szent krokodil annyira sok adományt kapott, ajándékot kapott, ennek következtében rendkívül lelassult, lustává vált, és hát minden valószínűség szerint, mivel nem igazán az ő életmódjának megfelelő táplálékot kapott, biztosan voltak különböző bajai is. Minden esetre már a száját sem tátotta ki, annyira tele volt, túl volt etetve, úgyhogy a papok nyitották ki a szájukat, az egyik fölemelte a krokodilnak a felső állkapcsát, másik pedig beledugta, beleöntötte az ételt, italt, amit hoztak a turisták, akik kellő távolságból, biztonságos helyről figyelték az eseményeket, nézték, hogy a szent állat elfogadja-e az ő áldozatukat. Tehát ilyen is volt, meg olyan is volt, hogy tudjuk, hogy ezek a szent állatok, ezek között némelyiknek fülbevalója volt. Most a krokodilnak füle igazából nincsen, van két, a fejének két oldalán egy-egy kis tudor, ez helyezkedik el a fülnek a helyén, ez volt az, amit átfúrtak, és amibe aranykarikát raktak be, ahogy a cicáknak, szent cicáknak a fülébe is raktak aranykarikát, és akkor ezzel díszítették, ékesítették az isteni tiszteletben álló krokodilt. Most akkor egy kis zenét hallgatunk, majd folytatjuk műsorunkat. Kedves hallgatóink, folytatjuk Fáraok Földjén című műsorunkat. Venemon beszélgető rovatunkban ott tartottunk, hogy a krokodiloknak a tisztelete is nagyon elterjedt volt az ókori Egyiptomban, nem véletlenül így próbálták megszelídíteni, a maguk szolgálatába állítani azokat a félelmetes krokodilokat, amelyek az életüket veszélyeztették. Különböző szentélyekben tartották őket, és ezekben a szentélyekben etették őket, sőt, tudjuk azt, hogy volt olyan szentély, a krokodilopoliszi szobek szentély, ahol a turisták is megnézték, hogy hogyan esznek ezek a szörnyű krokodilok, és ott bizony egyáltalán nem tűntek félelmetesnek. Szintén a Fayumban van egy másik izgalmas hely, krokodilok szempontjából is izgalmas hely, Medinet Mádi, ahol pedig olasz ásatók megtalálták azt a helyet, ahol a krokodilokat mumifikálták. A krokodilok ugyanis, mint Szobek Istennek a szent állatai, mumifikálásban részesültek, vagyis egyrészt magukat, a szent állatokat, hogy testük megtartásával örök életet tudjanak élni, mumifikálták, másrészt pedig a zarándokok, akik jöttek, ajándékként szintén fölajánlhattak mumifikált kis krokodilokat. Ezek a mumifikált krokodilok különböző méretűek voltak, Komombóban is találtak például ilyeneket, Szakkarában is, és Medinet Mádiban is, ahol nem csak magukat, a krokodilokat találták meg, találtak egy olyan helyiséget, egy olyan nagy termet, amelyiknek a közepén egy teknőszerű mélyedés volt, és ebben kis krokodilok tudtak úszkálni, és ugyanebben a teremben nem csak ezeket a krokodilokat találták meg, hanem krokodil tojásokat is találtak az egyik sarokban, egy másik sarokban pedig olyan edényeket, amikben nátronsó volt, és vászontekercseket is, vászondarabokat is. No, ebből lehet tudni, hogy itt, ezen a helyen, az itteni krokodil szentélyben felajánlott, áldozatul bemutatott, a zarándokok által megvásárolt krokodil múmiákat is elkészítették. Vagyis a krokodilokat tenyésztették abból a célból, hogy megfelelő mennyiségű tojásuk legyen, abból megfelelő mennyiségű kis krokodil tudjon kikelni, mert azért mégiscsak kevésbé veszélyes egy kis krokodilt mumifikálni, mint egy nagyot. Különböző méretűek voltak, tehát kicsik is, nagyok is, de a kicsik voltak többségben. Krokodil tojásokkal kapcsolatban egy nagyon érdekes szokást is el lehet mondani, azaz kettőt is tulajdonképpen, az egyik biológiai jellegű, a krokodilok a tojásokat olyan távolságba rakják a Nílustól, olyan távolságban a földbe, körülbelül 30-40 cm mélységbe, hogy ahová nem önt ki a Nílus. Ezért az egyiptomiak úgy gondolták, hogy a krokodil meg tudja jósolni, és nem csak meg tudja jósolni, hanem irányítani is tudja a Nílusnak az áradását. Ezért a krokodilok a vizek urai voltak. Ők voltak azok, akik eldöntötték, hogy mekkora lesz az áradás, tehát már csak ezért is fontos volt a krokodiloknak áldozatot bemutatni, hogy az áradás mértéke elég nagy legyen ahhoz, hogy nehogy éhínség legyen, de ne legyen túl nagy, mert ha mindent eláraszt, akkor megint csak nem a víz kevés volt amiatt, hanem éppen a túlzott mennyisége miatt lesz éhínség. Tehát a krokodilok jelezték a tojás lerakás helyével, hogy mennyire elégedettek, hogy az áradás mértéke megfelelő lesz-e. Egy másik érdekesség a krokodilokkal kapcsolatban az, hogy amikor kikelnek a tojásból a kis krokodilok, akkor ezt nagyon nagy zajjal teszik, olyan nagy zajjal, hogy a krokodilanya, aki egyébként a fészek, mert ugye fészeknek nevezik ezt a helyet, ahol rakja fölé nádat, különböző növényeket hord, hogy jól elkülöníthető helyen legyen, ezt figyelemmel kíséri, figyeli, és amikor zajt hall a földből, a kis krokodilok kezdik törni a tojást belülről, akkor kiássa ezeket a tojásokat, és maga is segít megtörni, illetőleg megfigyelték azt is, hogy a tojást, vagy a már kikelt kis krokodilokat oda viszi a szájában a vízhez, hogy be tudjanak menni. No, hát ez ebben a krokodil keltetőben nyilván nem a krokodil mamák voltak azok, amik segítettek a kis krokodiloknak kikelni, hanem minden valószínűség szerint az itt dolgozó mumifikáló személyzet, és elképzelhető, mivel elég sok, körülbelül 30 cm-es krokodil múmia van, hogy kifejezetten erre specializálódtak, hogy ezt figyelték, hogy mikor kell ki a kis krokodil a tojásból, és mindjárt akkor hozzákezdtek a mumifikálásukhoz. Természetesen nem mindig, hiszen tudjuk, hogy vannak olyan krokodilok, amik ennél nagyobbak. Krokodil bőség is lehetett ezeken a helyeken, mert például a Szépművészeti Múzeumnak a krokodil múmiáján megfigyelhető, hogy szépen mumifikálták a krokodilt, de egy kis bébi krokodil oda az állkapcsa beleragadt a nagy krokodilnak a mumifikált kátrányos bőrfelületébe. Tehát elég nagy bőség volt ahhoz, hogy le lehessen mondani egy ilyen kis krokodilról, ne okozzon az gondot számukra. Krokodil tehát a krokodil szentélyekben komoly tiszteletnek örvendett, és ilyen krokodil szentély nagyon sok volt. De önmagában az egyiptomi nyelvben is nagyon sok minden utal a krokodilokra. Például Egyiptomot Kemetnek nevezték az egyiptomiak, Kemet az feketét jelent, Kemet volt a fekete föld, az a terület, ahová a Nílus kiáradt, a hordalékot vitte, ezzel pedig termékenyé tette azt a Nílusparti sávot, amit az egyiptomiak a növények termesztésére, állatoknak a legeltetésére használtak, és aminek a szélére a sivatag felől építkeztek, és a sivatagban temetkeztek, pontosan azért, hogy minél jobban ki tudják használni ezt a termőterületet. Na most, hogyha megnézzük, hogy hogyan írták azt a szót, hogy Kemet az egyiptomiak, akkor egy meglepő dolgot tapasztalunk, krokodil farokkal írták. Tehát önmagában a saját földjüknek a megjelölésére is, annak a fekete színének a megjelölésére is a krokodilnak a farkát vették igénybe, jelezve ezzel egyrészt azt, hogy mennyire jellemző az ő országukra, az ő lakóterületükre is a krokodil, másrészt, hogy annak a színe mennyire egybeesik a termőföldnek a színével, ami persze másrésztről azt is mutatja, hogy mennyire jó rejtő szín volt ez, mennyire oda kellett figyelni, hogy valaki észrevegye, hogyha egy krokodilról van szó. A krokodil szónak a leírására a szobeket használták, tehát szebek vagy szobek, ez mint krokodil isten is ismerté vált. Volt azonban több név a krokodilnak a megjelölésére, volt egy olyan szó is, amit mezeknek lehet mondani, ezt a kopt nyelven emzek formában fejlesztették tovább és használták. De névelővel elváltva ta mezeket volt, amiből a timszáh, a mai arab egyiptomi krokodil szó is származik. Tehát ennyire közismert volt, ennyire gyakran emlegették ezt a bizonyos szót. És azt is hozzá kell tenni persze, hogy az arab nyelvekbe ez a szó elterjedt, és ennek az elterjedésnek az oka az többek között az is volt, hogy az egyiptomiak sokat beszéltek a krokodilokról. Sőt, tudunk olyan esetről is, ez 9. Ramszesz fáraó korában volt, amikor az asszír királynak egy egész kis krokodil kompániát küldött ajándékba a fáraó, hogy megismerje ő is. Na most ezeket a krokodilokat nyilván el kellett fogni, meg kellett szelídíteni, hogy szállíthatóak legyenek, és tulajdonképpen egy fantasztikus teljesítmény volt, hogy több krokodilt is az egyiptomiak el tudtak szállítani a hajóikon egészen Asszíriáig. Másrésztről annyira jellemző volt a krokodil és a krokodilok tisztelete Egyiptomra, hogy a rómaiak is erősen kapcsolatba hozták az egyiptomiakat a krokodilokkal, és amikor Octavianus, a későbbi Augustus Krisztus előtt 30-ban elfoglalta Egyiptomot, akkor a krokodillal jelezte a érmeken, hogy Egyiptom le lett győzve. Tehát olyan érmeket veretett, krokodilok szerepeltek, jelezvén azt, hogy ezek az Egyiptomra jellemző állatok. Az egyik oldalára Egyiptó kapta került, a másik a hátoldalára került ez a bizonyos krokodilkép. Egyébként nagyon sok helyen tisztelték a krokodilt, Kom Ombo emelkedik ki ezekből a helyekből többek között, Felső Egyiptomban legalábbis ez nagyon jelentős, de Tébában is komoly tisztelete volt, Kom Ombóban megmaradt a temploma, Tébában nem maradt meg. De későbbi felhasznált részeiből, illetőleg a szöveges emlékekből sok mindent tudunk róla. Kom Omboról még néhány szót feltétlenül szeretnék mondani, mert ez azért is különleges, nem csak azért, mert a krokodil kultusznak az egyik fontos helye volt, hanem azért is, mert az egyiptomi templom építészetben egyedülálló, hogy két fő istennek szólt ez a templom, teljesen szimmetrikusan két fél templomot építettek tulajdonképpen. Az egyik templomrész Haroéris, tehát az idősebb Hóruszé volt, a másik templomrész volt Szobeké, vagyis a krokodil istené. És ebben a templomban található egy nagyon izgalmas dolog, egy olyan dombormű, amelyiken orvosi eszközöket ábrázoltak, tehát az itt folyó papi tevékenységnek az orvosi gyakorlat is része volt. Úgyhogy nem csak ártottak, hanem még a hétköznapi életben segítettek is a krokodilok, illetőleg a papjaik. Mindezzel most akkor a mai műsort befejezzük, jövő pénteken ismét találkozunk. Viszont hallásra!
Kontakt Rádió.
A fáraók földjén. Műsorvezető dr. Győri Hedvig és Varga Anna Mária.